Köszöntelek benneteket, sok szeretettel. Amíg van hangom, addig beszélek. Remélem, hogy kitart a végéig. Néha nagy köhögések közepette leszek, elnézést előre is. Egyetlen egy igeverssel készültem, és ezzel szeretnélek nem rátok ijeszteni, hanem bátorítani. Arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy eddig az evangéliumról volt szó, hogy mi az evangélium, ez egy jó hír, hogy mondjuk el, ez egy jó hír, hogy ezt el lehet mondani, és most az akadályokról beszélünk, ez milyen negatív, nem? Hogy amúgy is tudunk egy csomót, mit kell ezt még innen is hallani, de hadd bátorítsalak benneteket ezen a napon, és hadd bátorodjunk, hogy ha vannak akadályok, akkor azokat le lehet küzdeni. Az az egy igevers, amit szeretnék elétek hozni, és szeretném, hogyha majd megtanulnánk a végére. Az nagyon egyszerű, szerintem sokan tudnátok fejből is idézni. Az 1 Korintus 9.16. Ez így hangzik. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát eddig beszéltünk az elmúlt hetekben, akik velünk voltatok ebben a sorozatban, hogy mi az evangélium. Ezzel indítottunk, ez egy jó hír, ami a Biblia központi üzenete. A múlt héten a Laci arról beszélt, hogy hogyan mondjuk el ezt a jó hírt. Van egy jó hír, ami számunkra jó hír, ami számunkra életet jelent, és arról tanultunk, meg arról szól az a kis tanfolyam, amiről még szó lesz a mai nap folyamán, ami szintén nem a reklám helye, de hadd reklámozzuk a Kőszikla iskolát, a tanítványi iskolát, amiről arról beszélünk, pont ezért indítottuk el, hogy ebben gyakoroljuk magunkat, hogy hogyan mondjuk el az evangéliumot. Ha ez számomra annyira fontos, akkor hogyan tudom úgy elmondani, hogy az mindenki számára érthető legyen. És ahogy már említettem, ma pedig tovább lépve azokról az akadályokról beszéljünk, kicsit gondolkozzunk, ami ér bennünket, ahogy elkezdjük mondani, vagy ahogy csak gondolunk az evangélizálás, az evangélium hirdetésére. Milyen akadályok vannak bennetek? Ti mire gondoltok, amikor ezt halljátok, hogy evangélium hirdetés, ha most ezt tenned kéne, igen, hirdetés helyett most fel kellene állnod, és el kellene menned ahhoz az emberhez, vagy azokhoz, vagy abban a helyzetben. Milyen akadályokkal szembesültök ti? Vagy egyáltalán ugyanarra gondolunk-e, kíváncsi vagyok. Nem költői kérdés, tehát most még hozzá lehet szólni. Alkalmatlanság érzése. Tyú, nagyon fontos, hogy nagyon nagy terület bennünk. Félelem, hogy elutasítanak. Vannak kellemetlen helyzetek ettől? Jó lesz előre félni. Aha, félelem a kellemetlen helyzettől. Ezt meg sem merem kérdezni, hogy mik azok, Balázs. Lehet, hogy majd mesélsz róla. Úgy csak fogja érdekelni, kit érdekel ez. Ez egy jó hír, de hát ezt nem úgy fogják az emberek, ahogy ezt mi várnánk. Hogy kezdjem el? Hát azt már tudnám, hogy hogy kéne befejezni, hogy hogy kezdeni el, azt nem. Bár ellenem... Nem jó az idő. Jó lenne máskor, de ez most... Ez a kettő sokszor össze is tud kapcsolódni, igaz? Hogy kezdjem el? Hát most nem, majd talán legközelebb. Aha. Előbb mélyíteni azt a kapcsolatot, és ha már kialakult egy sógor-koma viszony, akkor talán már elmerem neki mondani, talán fogadni fogja. Az lesz az alkalmas idő, amikor már jó barátok leszünk. Hú, de rossz, hú, de jó. Aha, mi van, hogyha pont eddig kiépítettem valamit, most jövök az evangéliummal, aztán ő így visszaállt, hogy ohohoho, köszi. Aha. Csak ennyi? Mi van, hogyha olyat kérdez? Én elmondom neki, amit megtanultam, még leküzdök mindent, de mi van, ha belekérdez? Hú! Aha. Aha. Bizonyságot teszek, és csak úgy megkérdez, hogy és így is éled, vagy így gondolod? Van-e még akadály? Próbálkozok, és szinte más hangnemben kezdek el beszélni, amikor az evangéliumról beszélek, olyan idegen. Én legalábbis úgy érzem. Addig volt egy tök jó hangulat, aztán úgy mintha nem is lenne természetes. Ez is nagyon érdekes kérdés, hogy ezekkel hogy lehet szembenézni. Na hát van egy csomó akadály, amit így hozunk magunkkal, és biztos vagyok benne, hogy mire végigmegyünk ezeken a gondolatokon, akkor úgy fognak így a lámpák kigyulladni bennetek, hogy még ez is az, még az is az, még az is az. Ó, ha tudnád, hogy még az is az. És amikor ezeken túl leszünk, és elmész és elmondod az evangéliumot, akkor jössz rá, hogy erre nem is gondoltam, de még mindig van. Mit lehet ezekkel kezdeni? Hogy lehet ezt jól csinálni? Hadd emlékeztesselek benneteket erre az igére, ami Páltól jön, és nagyon a szívén van, mert az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám, jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Pál azt mondja, hogy számára van egy kényszer, egy jó kényszer, egy belső kényszer, nem tud más tenni, mint hirdetni az evangéliumot. Mit kezdett ő ezekkel az akadályokkal? Hogy futott ő neki ezeknek az akadályoknak? Hadd imádkozzak most, hogy sokszor úgy érzem, mint egy ilyen kibeszélő dolog, hogy most elmondtuk ezeket, van, akinek segít, hogy kimondta a feszültségét, én ilyen vagyok. Ha kibeszélem magam, akkor így megnyugszom. Valaki meg pont fordítva működik, hogy addig is feszült volt, most még beszélünk is róla, hogy még feszültebbek vagyunk. De hadd imádkozzunk azért, hogy amikor a saját életünkben lévő akadályokra gondolunk, akkor az Isten előtt tudjuk kibeszélni, és az Istentől kapjunk bátorítást arra, hogy ezek leküzdhetőek. Jó Úrunk, Te vagy az élet forrása is. Köszönjük, hogy ránk találtál, köszönjük, hogy belőled meríthetünk. Köszönjük, hogy Te vagy a reményünk, Te vagy a remény forrása. Köszönjük, hogy az életünk nem ürül ki, nem kell, hogy kiürüljenek azok a tartalékok. Az öröm, a remény, az örök élet lehetősége, mert nem tőlünk van. És jövünk hozzád, és kérünk, hogy Te szólj hozzánk ezen a reggelen. És add, hogy ami nekünk fontos, amit belőled merítettünk, amit belőled megtanultunk, amit átéltünk, amit megtapasztaltunk, legyünk bátrak. Az akadályok, a kézenfekvő, az emberi akadályokon túl hirdetni a Te jó híredet a környezetünkben, barátainknak. Kérünk, hogy szólj hozzánk, lélekben tegyél most minket alkalmassá, hogy letegyük ezeket a terheinket, és kérünk, hogy készíts fel bennünket arra, hogy merjünk kilépni, merjünk bizonyságot tenni, adj erőt ezekben a gondolatokban a Te ígédből, és áld meg így ezt az együtt töltött időnket. Amen. Amen. Hadd mutassak nektek egy kis 2 perces filmet. Hang nincs hozzá, de szerintem érteni fogjátok, vagy élvezhető lesz. Megtaláltam egy lengyel nyelven is korábban, de minden hangot most elvesztettünk. Ez egy gátfutásról szól, nem tudom, hogy kinek a kedvenc műfaja a futás. Tehát erről a fiatalemberről szól a történet, aki 110 méteres gátfutó. Itt fogunk bekapcsolódni az ő versenyébe, és néhány dolgot majd szeretnék ennek kapcsán megmutatni nektek. Nézzük meg ezt a 2 perces kis filmet. Most már tudjuk, hogy ki a győztes. Az elején is, mehet tovább még, az elején is véletlenül épp őt mutatták. Ő volt az esélyes, és nézzétek meg, ahogy elindul. Teljesen nem úgy indul az ő versenye, hogy ezt az edzője, meg ő maga is talán elvárta volna. Hopp, az elsőt leveri. Hopp, a másodikat is. Harmadikat is. Hopp, ez sikerül. Elleveri. Átugorja. ugorta, végül ledőlt, és végül megnyeri a versenyt beírásulnak. Miért érdekes ez a kis gátfutás? Én úgy vagyok vele, hogy amikor megnéztem a 110 méteres futó eredményét, akkor hát nem, hogy futva biciklivel nem tudnám megtenni, és főleg úgy, hogy még akadályokon is átvergődni. A lényege az, hogy amikor elindulnak ezek a versenyzők, akkor ki tudja legrövidebb idő alatt teljesíteni ezt a távot, és hogy ezt megnehezítsék, gátakat helyeznek el, amin át kell ugye ugrani. Ennek van egy technikája, van egy dinamikája, hogyha levered, az azt jelenti, hogy nem segítettél magadon, hogy nem kell olyan magasra ugrani, hanem időt veszítesz, és a tempódból kiesel. Lehet, hogy még fájdalmat is érzel. Ha megfelelő technikád van, és megfelelő ruganyossággal futsz neki ezeknek az akadályoknak, akkor a legjobb ívben, a legjobb ütemben, minden egyes lépésnek megvan az üteme, hogy amikor a következő elé érsz, akkor ugyanabban az ütemben át is ugrod ezeket az akadályokat, időveszteség nélkül, és végül befutsz a célba. Nagyon érdekes volt számomra ez a srác, aki odaállt a rajthoz, elindult, és az első hármat kapásból leverte. Gondolnád, hogy itt véget is ért a verseny. És aztán folytatta, és végül elég meggyőző fölénnyel, ugye? Megnyerte ezt a küzdelmet. És elgondolkoztam, hogy mit lehetne tanulni a mi hívő életünkre ebből a kis rövid kétperces jelenetből. Amikor az akadályokról beszélünk, szeretném, hogyha nem választanánk külön az életünk különféle területeit. Magyarországon, amikor beszélgetek hívőkkel, vagy vallásos emberekkel, akkor azt látom, hogy nagyon sokat adnak az életükből a vallásnak. Vasárnap ott vannak templomban, bizonyos szokásokat megőriznek, és ez elég sok ahhoz képest, hogy nem jelent nekik túl sok mindent az Istennel való kapcsolat. És nem szeretném, hogyha mi is ebben a hibába esnénk, hogy úgy tekintenénk az életünkre, hogy van a mi gyülekezeti életünk, a mi hitéletünk, van a mi családunk, van a mi hobbink, munkánk, és valahol van az evangelizálás, amiből adunk elég sokat az Istennek. Hanem úgy tudnánk tekinteni, hogy az életünk az egy teljes egész, amiben ugyanolyan mértékben helye van az életünkben az evangelizálásnak, az, hogy továbbadjuk, nem kell semmi különlegeset tenni ahhoz, hogy megosszuk a hitünket. Nem kell egy különleges napra víradni, hogy na, ma lesz, amikor egy év után újból elmondom a hitemet, ma felkészültem rá. Hanem úgy tudnánk élni az életünket, hogy ez természetesen jöjjön. Az Istennel való kapcsolatunkban természetesen jön az input, naponta Isten szól hozzánk, és úgy tudnánk tekinteni, hogy amikor az Isten ad lehetőséget, akkor akár naponta tudnánk tovább is adni ezt az üzenetet. És ne úgy élnénk meg, hogy bizonyos feladatokat próbálunk teljesíteni az életünkben, akadályok vannak, megoldjuk, de addig ne is szóljanak hozzánk, amíg bizonyos dolgokat mi nem is tudunk teljesíteni. Olyan érdekes, hogy mit tanulhatunk az életünkben. Úgyhogy most az elején kicsit felejtsük el ezeket az akadályokat. Kicsit felejtsük el, hogy nekünk feladatunk van, nekünk hirdetni kell az evangéliumot bármi áron, és mi leküzdjük az akadályokat, hanem egy picit az életünkről kezdenénk el gondolkozni, hogy miről szól a mi életünk. És most hadd térjünk vissza erre a kis futás jelenetre. Mit tanulhatunk meg ettől a futótól, a gátfutóktól? Ha megfigyeltétek, amikor odaálltak a startvonalhoz, hol volt a tekintetük? Mire néztek? A célra néztek. Ez olyan jó kép, igaz? De amikor odaállunk az életünkben különféle feladatainkhoz, akkor két opciónk van, elkezdjük a gátakat nézni, vagy azt mondjuk, hogy a gátak fölött ott van a célunk. Adódik a kérdés, hogy mi a mi célunk ebben az életben? Megoldani, továbbadni az evangéliumot, és leküzdeni ezeket az akadályokat, vagy valami teljesen más célt látok magam előtt. Azt a célt, amiért érdemes küzdeni. És nekünk, akik hiszünk, akik megváltott gyermekei vagyunk Istennek, nem lehet más célunk, mint Istenre nézni, és az a célunk, hogy az ő nevét dicsőítsük meg. akár átugorjuk az akadályt, akár nem. És miért vagyunk mi profi gyermekei az Istennek? Azért, mert megváltottai vagyunk. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért vagyunk megváltva, mert megérdemeltük, hanem azért, mert Krisztus váltott meg bennünket. Értsétek jól, profivá tett, egy szerződést adott nekünk, az ő vérszerződését. Ezért profik vagyunk. A profik szeme a célon van. Látjuk Krisztust. Látjuk a mi Istenünket. És látjuk azt a hervadhatatlan koszorút is, amit Pál úgy mondott, hogy nem úgy küzdök, mint aki, hát majd csak lesz vele valami az életben, hanem világosan látom. A szemem ott van Krisztuson. Harcolok érte. Meg tudjuk ezt tanulni ezektől a sportolóktól? Ott állunk a feladataink előtt, és még mielőtt elindulnánk, a tekintetünket arra az Istenre helyezzük, arra az Istenre szegezzük, aki a mi jutalmunkat adja. És ha megfigyeltétek, az igazi profi nem vette le a szemét, nem vette le a tekintetét a célról. Befókuszált, elindult, és haladt a cél felé. Hol van a mi tekintetünk? Eljön egy idő, amikor az ember fia már, vagy az ember inkább a fiával példálózik, mint a saját életével. Benedek egy ideje fut, és csodálom, hogy milyen kitartással csinálják ezek a gyerekek ezt a futást. Edzésenként 6-8 kilométert lenyomnak, nekem még sokszor kocsival is sok, biciklivel is futva meg, hát egy hétig talán. És megnéztem, hogy ezek a srácok, amikor elindulnak a körpályán, akkor van egy fontos tulajdonságuk. Lehet látni, ki a kezdő, és ki az, aki már begyakorlott ebben a futásban. A kezdő odamegy, és a teljes testével fut, és mindent belead, és a feje az néha az érzéset, hogy le fog így gurulni a nyakáról, mert annyira küzd. Az igazi profi olyan, mintha kötélen húznák így a fejét. Meg sem mozdul. Csak a teste dolgozik, és a feje, mint ugyanabban a magasságban, úgy halad körbe a pályán, rezzenéstelenül. Csak nézi azt az irányt, amerre haladnia kell. Olykor-olykor kinéz, de nem igazán néz ki, hogy ki jön vele, ki nem, hanem halad egyenesen, és a teste igazodik hozzá. Így kell futni, Balázs, te vagy a legjobb futó közöttünk. És olyan érdekes, hogy akkor, amikor a mi hívő életünkre gondolunk, odaállunk, és próbálunk beleadni mindent, és próbálunk nézni mindenfele. De az igazi profi szemlélet az, hogyha Krisztusra tudunk nézni, és nem azokra az akadályokra, amelyek vannak, nem azokra, akik mellettünk bármit csinálnak. Benedek fiam még próbál kinézni jobbra-balra. Jászban, amikor rokizik, volt egy verseny, vagy egy ilyen játék az egyik edzés végén, és észrevett, hogy ott vagyok. Hello, apa! Ja, kiestem, bocs. És mondtam, kislányom, odafigyelj, mert ne nézz, és amikor kinézett rám, és integetett, azonnal elvesztette a versenyt pont, amiben voltak. Hogy annyira úgy van az életünk, hogy nézzünk, aztán ahogy adódik valami, akkor úgy eltekintünk a céltól. Első szempont, tanuljuk meg azt, hogy amikor futunk, amikor küzdünk, amikor feladataink vannak, tekintetünket keressük meg, próbáljuk megtalálni az Istent, és arra figyeljünk. De mit kezdünk az akadályokkal? Mit kezdjünk akkor, hogyha vannak akadályok? Úgy elgondoltam azt, hogyha ez a mi barátunk, akit megnyert a versenyt, elkezdte volna a verseny közben felmérni az akadályokat. Lehet, hogy én ezt tettem volna. Oda megyek, bemérem, és végig gondolom, hogy lehetne alatta, mellette elmenni, hogy lehetne neki készülni, hogy valahogy átlépjem. És ezek jogos akadályok, igaz? Tehát nem kis dolgok ezek. És ott van bennük az a gondolat, mi van, ha leverem? Mi van, ha elesek? Mi van, ha nem marad fönt mögöttem az akadály? Megint csak, az igazi profi szemlélet mit mutatott ez a srác? Az első három akadályt leverte. Ilyenkor jobb esetben, normál esetben az kellene, hogy következzen, hogy lemarad, hogy véget ért számára verseny. De ő ezeken túllépett. Olyan jó lenne megtanulni azt, hogy Krisztus szemléletű legyen az életünk, és ne feladat szemléletű. Hadd mondjam el, hogy nekem nagyon nehéz ez. Nem azért, mert nem Krisztust akarom látni, hanem nagyon sokszor olyan közel megyek az akadályhoz, hogy nem látok mást. És próbálok nézni én Krisztus fele, de annyira közel engedem az akadályokat, hogy elveszi a figyelmemet minden mástól. Tanuljuk meg, és kérdezzük meg magunktól, hogy Krisztus vagy feladatcentrikus az életünk, ami futásunk. Ha ma választani kéne, akkor mi a hangsúlyosabb? Krisztusra figyelek és úgy futok, vagy bizony azok az akadályok, amik az én életemben jönnek naponta, azok elterelik a figyelmemet Krisztusról. Lehet úgy is futni. Tehát lehet úgy is futni, és azt nem mondtam, hogy nem létezik ilyen futás, hogy én a gátakra nézek. Ott van egy következő, átugrok, aztán megkeresem a következőt, oda szaladok, azt is átlépem. Lehet így is. Csak így nagyon sok időt vesztünk. Lehet így is, csak lehet, hogy a sok akadály között eltévedek, és néha a szomszédjét próbálom átlépni, nem is a sajátomat. Néha a másét próbálom megoldani, és azt mondom, hogy az könnyebb lenne, de jó lenne nekem egy ilyen akadály. És eltévedünk. És aztán úgy gondoljuk, hogy az életünk csak akadályokkal van tele, csak akadályokkal van tele. Ha tudnám más, hogy én milyen akadályokat kell, hogy átlépjek naponta. Hú! Hadd legyen ez a mai üzenet, az egyik az, hogy Krisztus központú, és ne feladat, ne akadály központú legyen az életünk. Mit jelent nekünk ez a kapcsolat? Az 1 Korintus 9:26-27-ben azt mondja Pál, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom magam, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Azt mondja, hogy amikor futok, akkor lehet sokféle módon futni. Lehet nézelődni, átélhetjük az összes fájdalmat, és a fejünk így össze-vissza ingadozik. Vagy lehet úgy is futni, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Tudja, hogy hova megy, és a testemet alárendelem, és a testem cselekedni fogja azt, amit én nézek Krisztusban. És aztán lehet úgy ütni, mint aki alibízik, és össze-vissza vág a levegőben, hát ha egyszer majd csak eltalálja az ellenfelet, és hát ha az ellenfél megijed ezektől a össze-vissza karcsapásoktól, és nem fog megütni, de megfog. Azt mondja, úgy öklözök, mint aki előtt nem bizonytalan. Hogyha jobb horog készül, akkor nem abban bízok, hogy a bal betalál, hanem akkor a jobbal fogok betalálni. Mert nincs időm, nincs energiám arra, hogy ne így tegyek. Mit jelent számunkra a cél? Látjuk a célunkat, és küzdünk érte. Ez egy jó kérdés, hogy miközben ott állunk az életünkben, ott állunk a küzdelmeink között, az akadályaink előtt, mi az, amit meg akarunk tenni Krisztusért? Mi az, amire azt mondjuk, hogy ez a célom, ezért én bármit megtennék? Péter azt mondja, hát én meg is halnék érted. Bármit. És amikor ott van a nehéz helyzet, az akadály, akkor letagad mindenkit. Mi az, amit megteszünk Krisztusért? Mi az, amit vállalni merünk érte? Mennyire fontos számunkra ez a kapcsolat? Amikor nézzük Krisztust, nem azt jelenti, hogy nézem, és hát amíg nekem jó, addig én nézem. Amíg valami jó koszorút látok, és úgy érzem, hogy én el tudom azt érni, addig futok érte. Aztán, ha majd megunom, akkor keresek mást. Mennyit ér meg nekünk ez a kapcsolat Krisztusban? Amikor futunk, elfáradunk. Hát én elindultam Krisztusért, én adtam egy esélyt Istennek, jött egy akadályt, elfáradtam, hát nehogy már. Hol adtuk fel a küzdelmet? Arra, hogy fussunk Krisztusért. Mi az az akadály, amikor azt mondjuk, hogy na, ez már sok volt. Azt mondja a Biblia, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, az nyeri el a koszorút. És Pál azt mondja, hogy nem ezek úgy futnak, hogy egy hervadó koszorújért fussanak. Mi milyenért futunk? Egy hervadhatatlanért. Egy olyan koszorújért, ami az örök életünket jelenti. Néhány napja bizonyságot tettem valakinek, halálos ágyán, és azt mondja, hogy ez mind szép és mind jó, de nem tudom elhinni, hogy van az élet után egy másik élet. Hova lesz az a sok ember? Hova lesz az a sok ember, akik megesznek a cápák, akik megsemmisülnek, akik nyom nélkül eltűnnek? Hány ilyen van? Hány olyan történetet hallunk, hogy repülők eltűntek, hajók eltűntek, úszók eltűntek? Hova lesznek? Tudod, nekem nagyon nehéz elhinnem. Nem tudom elhinni, hogy ez folytatódik. És a Biblia azt mondja, hogy lesz egy idő, amikor Krisztus visszajön és összegyűjt minket újból. És azok, akik hittek, azok elnyerik a hervadhatatlan koszorút. Milyen sokat ér majd akkor ez a koszorú, igaz? Tehát most, amíg küzdünk, addig fegyelmeznünk kell magunkat. Addig fegyelmeznünk kell magunkat, hogy nekem futnom kell. De most beteg vagyok, most párkapcsolati problémáim vannak, most munkahelyi problémáim vannak. Ez a vég. És olyan jó lenne látnunk úgy az életünket, hogy ezek akadályok. Ezeket át lehet ugrani. Nem kell belerokkanni. Nem kell belehalni. Mert ezek mögött az Isten ott vár. Ott vár az ő jutalmával. Mit ér meg nekünk ez a kapcsolat? És azért beszélek erről, mert ha számunkra egy fontos kapcsolat létezik, akkor arról beszélni fogunk. Ha nem fontos, ha én magam számára nem fontos, ha én magam saját akadályaimban elveszek, akkor olyan nehéz beszélni erről, igaz? Beszélek valamiről, amiről nem vagyok meggyőződve. Beszélek valamiről, amit nem is tudom, hogy milyen. Egy olyan terméket kínálok, amit nem tudom, hogy milyen védelmet jelent. Ú, de nehéz ilyen ügynökökkel beszélni, igaz? Betanulnak egy szöveget, elmondják hibátlanul, csak ne kérdezz bele, mert fogalmuk sincs, hogy mi van benne. És sokszor úgy érezzük magunkat, hogy fontos, fontos, beszélünk, csak hát nehogy belekérdezzenek az életünkben, nehogy valamilyen kellemetlen helyzetbe kerüljünk, amiben nem tudok mit válaszolni. Nézzünk Krisztusra, és kérdezzük meg magunktól, mielőtt elmegyünk hirdetni az evangéliumot, mennyit ér meg nekem ez a kapcsolat? Hogy áll az én versenyem? És legyen bíztató, hogy ha akadályokat látunk, amiben elbuktunk, amit valós akadály, és levertük, nem azt jelenti, hogy véget ért a küzdelem. Lehet folytatni. Ha olyan akadályokat érzünk, akár az evangelizálásban, hogy megpróbáltam, hát de úgy levertem, hogy csak. Lehet nyerni. Mert nem az akadályok döntik el, nem az akadályok döntik el, hogy nyerünk, hanem mi. Látjuk-e a célt, és megvan a motiváció, megvan-e az erő. És Krisztus azt ígéri nekünk, hogy lesznek akadályok, de hogy túl lehet ezeken jutni. Amikor felkészíti a tanítványokat, kimennek, és azt mondja, hogy tudtok mindent, felhatalmazza őket arra, hogy beszéljenek Krisztusról. És a tanítványok tele vannak félelemmel, kimennek, és mit mondanak? Működik. Működik. Valamit adtál nekünk, amitől működni kezdett, amit eddig nem tapasztaltunk. És Krisztus azt mondja nekik, hogy hát ne ennek örüljetek, ez egy akadály volt, ezt teljesítettétek. Na, hát én adtam az erőt hozzá. Hát én adtam az én lelkemet. Hát jó, hogy ment. Annak örüljetek, hogy végig tudtok menni, és ott vár benneteket a koszorú, a hervadhatatlan. Annak örüljetek, úgy mondta Jézus a tanítványoknak, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Mit jelent ez, amikor az evangéliumot hirdetjük? Hogy amikor kimegyünk ebből a kapcsolatból, hirdetjük az evangéliumot, akkor érnek minket hatások. Megpróbáltam elmondani, nem sikerült, vége. Vagy elmondom, sikerült, nyertem. Mi a különbség a kettő között? Az Isten oldaláról hadd mondjam azt, hogy semmi. Az Isten és az én kapcsolatomban semmi. Nem én győzök meg, nem én viszem le ezt a beszélgetést, hanem én csak odaállok, és nekifutok az akadálynak. És az Isten ad erőt ahhoz, hogy én tovább menjek. És az Isten munkája, hogy ezeket a dolgokat elintézze. Lássuk akkor az akadályokat. Abból a kapcsolatból, amiben vagyunk, amit átélünk Krisztussal, milyen akadályok vannak? Végig gondoltam az én futásomat. Hát sokszor már az egy akadály, hogy odálljak a rajtvonalhoz. Megpróbáltam mostanában rákényszeríteni magam, hogy fussak. Kiteszem a kezem az ablakon, és túl hideg van. Ne! És úgy keresek információkat, hogy miért nem kellene ezt tennem. Hát, csak úgy jönnek. Csak úgy jönnek. Hát most nem jó, most. Már késő van. Még korán van. Már sötét van. Mínusz 0 fok. Esett az eső tegnap előtt. Sok ilyen van. Fáj a lábam. És csak egyszer elindulok, akkor érzem, ja, ezt nem is soroltam, de bokám is fáj. Kösz. Szóval olyan nehéz odaállnom, és azt mondani, na én most elmegyek, és egy 40 percet gyötröm magam azért a kellemes sikerért, amikor hazamegyek, és azt mondom, hogy megvan, megvan, megcsináltam. Olyan nehéz. Úgy előttetek van az a kép, amikor jó magyar család, apa otthon, sörrel a kezébe, popcorn a másik kezébe, és nézi a foci meccset. És részese valaminek. És meg tudjuk mondani, hogy ezt hogy kellett volna csinálni. Passzolj, nem úgy, nem értenek, falábúak, ezekből soha nem lesz focista. És amikor nézzük a nagy képernyőn ezeket a meccseket, akkor úgy elhisszük, hogy mi is részesei vagyunk ennek a mérkőzésnek. Benedekkel nagyon sokszor kiszoktuk így elemezni, passzolnia kellett volna, ezt megcsinálni, azt megcsinálni, és utána már csak be kellett volna rúgni, nem igaz. És elhisszük, hogy mi részesei vagyunk ennek, ott fekszünk, ülünk, és azt mondjuk, hogy jó meleg van, nézzük, és mi megmondjuk, hogy hogy kell csinálni. Részesei vagyunk egy virtuális dolognak, ami olyan távol áll tőlünk. Hadd mondjam el, hogy amikor odaállunk, hogy hirdessük az evangéliumot, már ez egy akadály, hogy föl kell kelni. A kényelem, ne adj Isten, lustaság, ott van, oda kell állni. És azt is hadd mondjam, hogy az Isten országában, az evangélizálásban nincsenek nézők. Nem kell szurkoló tábor. Tehát olyanokra nincs szükség, akik bíztatnak, hogy azt mondják, hogy mintha én is részese lennék, Tomikám, ezt valahogy így kéne csinálni, hajrá! És nagyon sok gyülekezet itt bukik el, amikor azt gondolják, hogy a gyülekezet, és én a gyülekezet vagyok, egy lelkes szurkoló tábora vagyok azoknak az embereknek, akik evangélizálnak, akik megosztják az életüket. És milyen nagy vívmány sok helyen, hogy a vezetők hagyják, hogy a többiek ezt csinálják. Hát kitalálták néhányan, hogy ezt a missziót kell csinálni, ezt az evangélizálást. Én beleegyezek, hogy csinálják, nem szólok ellene semmit. És mekkora teljesítmény. Hadd mondjam ezt, kösz Kamila, hogy segítesz apának. Hadd mondjam ezt, hogyha ilyet láttok a Kőszikla gyülekezetben, hogy a vezetők ilyen szurkolói lesznek az evangélizálásnak, cseréljétek le őket. Kösz Kami. Vicces volt? Így van. Szóval az első akadály, hogy anélkül, hogy ne virtuálisan, ne nézzük azt, hogy a többiek hogy csinálják, ez biztos a másikra vonatkozik, nem lehet elmenni és hirdetni az evangéliumot. A második akadály, amit ti is említettetek, hát azon túl, hogy már sokszor azzal gondunk van, hogy oda kell állni a startvonalhoz, hogy oda állok, de mit mondjak? Hogy mondjam el? Megvan a készség bennem, leteszem a popcornt, kikapcsolom a tévét, odaállok, de akkor most mi van? Mit kell mondani? Hogyan gondolhatok a mondani valómra? Emlékszem, hogy amikor megtértem, és a gyülekezetemben, Dunántúlon Csetényben, ahol elkezdtünk szolgálni, nagyon sok evangelizációban részt vettem, és az elején úgy gondoltam, hogy én már elmondtam mindent. Emlékszem az egyik estére, amikor az egyik művelődési házban valamilyen alkalmunk volt, és leült mellém az a srác, aki ott a Mizsei Zoli volt. És hát az a hely, az egy klubként működött, ott mindenféle gyúró gyerekek jártak, és ő volt a helyi vezér, egy tüsi hajú, oldalt leborotvált, kigyúrt gyerek. Mindenkinek úgy, amikor belépett, akkor úgy megvolt a tisztelete felé, és leült mellém. És nézte az óráját, hogy mikor lesz már vége, mert ő zárna be, mert hát ő menne át a másik terembe, neki dolgozni kell. És leült mellém, és új hívő voltam, nagyon lelkes, és így az volt bennem, hogy na most mit mondjak? Hogy lehet ezt megszólítani? Ott állt, és tudod, mint a szivacsal, ne a betontűz, vagy valamilyen érzésem volt mellette. És elkezdtem mondani, hogy egyetértesz azzal, ami történik, vagy mit gondolsz erről? És ugye elkezdett gondolkozni ez a fiú róla. És ez a kőkemény gyerek egy néhány perc múlva ugye elkezdett olvadni. És úgy gondoltam, hogy na most jön az én időm. Most mondjad. De mit lehetne mondani neki? És aztán elmondom a megtérésem történetét. Elmondtam azt az igét, amit Isten adott, amikor én megtértem. Gondolkoztam, hogy vajon ez most értette, vagy sem. Aztán úgy voltam el, hogy mindent elmondtam a Bibliából, amit tudtam. És ez a fiú még mindig ott állt, és még mindig hallgatott, és mindig nézett. Mint hogyha még azt kérdezné, hogy mi van még? És úgy mondtam, hogy most mit lehet mondani? Most jönnek a Tóbiás könyve, mert valamit kellene mondani. És az volt bennem, bárcsak el tudnám mondani épkézlám módon ezeket a dolgokat, amit Isten tett bennem. És tudjátok, mi volt a furcsa? Hogy ez a fiú elkezdett beszélni magáról. Ott esetlenkedtem, mondtam, és elkezdte megosztani az életét. És azt mondja, hogy békesség Istentől, na hagyjuk ezt. Az apámmal élek egy házba, annyira rossz a kapcsolat, hogy lakatoljuk egymás szobáit. Nem csak attól félek, hogyha nem vagyok otthon, kár tesz a szomámba, hanem attól félek, hogy amikor otthon vagyok, meg fog ölni. És attól félek, hogyha én meglátom a folyosón, akkor én is ezt teszem vele. És elkezdett mesélni az életéről. És ott álltam, és mondom, fú, ez nekem túl kemény. Mit lehet itt tenni? És ez a srác, amikor elmeséltem neki, hogy Isten mit adott nekem, elkezdett sírni. És mondtam, na még ez is. Most akkor mi van? És azt mondja, hogy tudod, itt mindenki tisztel engem. Ha valamit mondok, akkor az úgy volt, nem hogy úgy lesz, az már biztos. De amikor hazamegyek, akkor egy senki vagyok. Nem tudom, hogy hol folytassam az életemet. És nem tudtam neki semmit mondani. Úgy voltam vele, hogy én már elmondtam mindent, amit tudok. Istenem, valamit adj. És aztán elkezdtem látogatni ezt a fiút. Nem kis félelemmel léptem be hozzájuk, mint az ő vendége, hogyha véletlenül az apjába botlok először, hogy összetéveszt valakivel, és én kapom a következőt. De úgy voltam, hogy Istenem, segíts ezen a kis folyoson átjutni az ő szobájába, ott már kicsit békesség van. És aztán, amikor újra elmondtam neki az evangéliumot, azt mondta, hogy ő még nem kész erre. És aztán hosszú hetek teltek el, amikor folyamatosan látogattam, És így próbáltam Istentől mindig elkérni, mi a következő lépés. És aztán egyszer azt kérdeztem tőle, hogy szeretnéd-e, hogy imádkozzunk? Azt mondta, még erre nem vagyok kész. Akarod, hogy én imádkozzak? Ne tedd értem, mert ez még mindig nekem túl sok. Aztán egy következő alkalommal azt mondta, hogy most már kész vagyok, hogy imádkozz értem. Imádkoztam érte. Akarsz imádkozni? Még nem. Aztán emlékszem, negyedikes középiskolás voltam, amikor a tavaszi szünetemből, a két hétből az első hetet minden egyes nap reggeltől estig vele töltöttem. És valahol ennek a folyamatnak a végén azt mondta, hogy akarok imádkozni, és megtért. De úgy indultam, hogy mit lehet neki mondani. Idősebb, mint én, tapasztaltabb, erősebb, keményebb, mint hogyha falról pattanék le, mit lehetne mondani. És az Isten úgy érzem, hogy felhasznált, mert nem én ugrottam azt az akadályt át, hanem ő ugrotta meg Zoliban ezt az akadályt, amiben ő aztán döntött. És aztán elkezdett növekedni az életem. Volt egy másik történet is, amikor megtért egy fiatalasszony a gyülekezetben, lányait elhozta, és a férje nem döntött. És azt mondta, hogy mindenkit el tud fogadni a gyülekezetben, de egy valakivel tud beszélgetni igazából, az a teológus srác, a Tibi. Vele olyan jókat lehet beszélgetni. És hogyha valaki meglátogatja őt, akkor a Tibi tegye, mert őt nagyon szereti. És a Tibi nézett, hogy hát ha valaki beszél, az nem én vagyok. És kiderült, hogy azért szereti a Tibit, mert a Tibi tud hallgatni. Meg tudja őt hallgatni. Oda megy hozzá, mond valami biztatót az Istenből, és meghallgatja, hogy benne mi van. Amikor az az akadály, hogy mit mondjak, gondolhatunk arra, hogy igen, el kell mondanom az evangéliumot. De a közlés az nem olyan, mint az imádság, hogy nem abból áll az ima, hogy én majd elmondom az Istennek, leadom a menüt, és akkor ő majd valahol ne is válaszolj, csak cselekedd meg. Az imádság az, amikor az Isten is szól hozzánk, amikor mi vagyunk csöndben. Az evangélizálás is az, amikor készek vagyunk meghallgatni ezeket az embereket. Odaülni mellé, hogy mi foglalkoztat téged. Hadd mondjak el valamit az Istenből, te mit gondolsz erről? Tudunk-e így hallgatni? Meg tudjuk-e így érteni azokat, akik keresik az Istent? Ez egy akadály akkor, hogyha folyamatosan mi kezdünk el beszélni. Mit lehet mondani? Amikor múlt héten hallgattuk a Lacit, és elmondta az evangéliumot, hogy milyen igéket tenne vele, mit mondaná el, biztos ti is úgy voltatok vele, hogy olyan jól áll a kezében ez az egész, mint a szakembernek. Lajos itt van néhány napig, és épp tegnap beszélgettünk arról, hogy milyen glettelni a falat festés előtt. Én olyan jól el tudom nézni, ahogy ő dolgozik. Olyan jól áll a kezében, olyan könnyed. Azt hiszem, hogy már tudom csinálni, és néha az érzésem, hogy ó, hát én próbálom eltüntetni, és egyre nagyobb a lyuk a falon. Hogy lehet ezt jól csinálni? Sokszor így vagyunk az evangélizálással, hogy olyan jó hallgatni, ahogy a Laci csinálja, ahogy a Tomi csinálja, ahogy a Pisti csinálja. És én, amikor megszólalok, mint hogyha egy nagyobb űr keletkezne, nagyobb lyuk keletkezne azon a falon. Ez is egy akadály, egy kísértés, hogy hát nekem nincs ilyen történetem. Hallunk néha bizonyságtételeket, hogy Isten honnan szabadította meg, hát nekem nincs ilyen történetem. Mit lehetne mondani? Mindenkinek van egy története, és Isten mindenki történetét tudja használni. És soha nem tudod, hogy kiben mit fog elvégezni ez a történet. Hogy a te történetet, a hívő szülők gyereke voltam, jó fiú voltam, meg akartam felelni, ez nem izgalmas ma már. De lehet, hogy valakinek erre van szüksége. Mert pont egy megfelelési kényszerbe van. És hallja azt, hogy az Isten hogy tud megszabadítani. Tudjátok, hogy abban a misszióban, ahol dolgozunk, egyetemistákkal foglalkozunk, és az egyik délután az Andris barátommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a műegyetemre, és elmondjuk az evangéliumot. És hát ahogy így mentünk az aulába, kerestük, hogy ki az az ember, tudjátok, hogy hogy történik ilyenkor, oda megyünk, megszólítunk valakit, és hát úgy igyekszünk arra, hogy olyan biztonságos környezetet találjunk, aki egyedül ül, aki oldalt ül, lehetőleg mások nem hallják, hogy aztán miről kezdünk beszélgetni, mondvá, hogy neki ne legyen kényelmetlen. Tehát én néha magunkat is próbáljuk meggyőzni, hogy hát miért lenne jó, hogyha ezt úgy diszkréten csinálnánk. És az Andi is azt mondta, hogy hát én most nem foglalkozok ezzel. Ott van 4 fiú, menjünk oda hozzájuk. Oda ment, azt mondta, hello srácok, na figyeljetek akkor, van egy kérdésem, tudnátok segíteni, néhány kérdésre kéne válaszolni, mit szólnátok hozzá. És a kérdői általános kérdésekkel indít, és a végén pedig egész oda jut el, hogy ha ezt az Istent, akiről ugye beszélgetni kezdtünk, megismerhetnéd személyesen, akkor érdekelne. És hát ez úgy történt, hogy megszólítottuk ezt a 4 fiút, az Andi is beült közéjük, körülállták, és hát ennek a 4 fiúnak volt másik 5 barátja, aki időközönként megérkezett, és így néztek oda, és így félrehúzták egymást, hogy ki beszél ott előttük. És ezek a srácok aztán elkezdték mondani, hogy hát, jössz itt az Istennel, de hát mi egyetemisták vagyunk, nekünk az élet, meg mondták így a saját érveiket, hogy mi mindent próbáltak volna ki, és mi mindent szeretnének még kipróbálni. Igaz, amit elmondunk, de hát ez nem teljesen így működik. És az Andi is azt mondja, tudjátok, én is itt kezdtem. Addig, amíg drogozás miatt ki nem rúgtak erről az egyetemről. És amit te most akarsz, én abba belerecsentem. És a túloldala nem jobb. Azt hittem, hogy fölvettek az egyetemre, műszaki egyetemre, és megoldódott az életem. Elfelejtettem órákra bejárni, mert nem volt számon kérés fél évig. Aztán drogokhoz nyúltam, mert azt gondoltam, hogy ezt még lehet fokozni, és teljesen tönkrement az életem. És ezek a srácok ott álltak, mind a 6-an, 8-an, és nézték az Andist, hogy ez felé haladunk, és így összesugtak egymás között, hogy bakker, ez nem működik. Hát mi van itt? És az Andis élete pont teli találat volt. És úgy hálát adtam érte, hogy milyen jó, hogy itt volt. Hogy egy ilyen ember üzenetét kellett hallgatniuk ezeknek a fiúknak. És aztán, amikor vége volt egy másfél óráig, vagy egy órás beszélgetésnek, elmentünk a büfébe, oda jött hozzánk egy fiú, és azt mondja, hogy náragudj, srácok, tudnátok tüzet adni? Mondtuk, tüzünk nincs, de van egy kérdőívünk, mi lenne, hogyha... Szóval, oké, szerzek egy gyufát, cigit, és aztán visszajövök. Visszajött, elkezdtünk beszélgetni, és az én történetemet mondta el. Azt mondta, hogy tudod, én mindig igyekeztem jó lenni. Nem működött. Próbáltam megfelelni. Próbáltam normákat, elhatároztam, hogy én leszek a legjobb. Még az Istent is megpróbáltam, de nem működött. És elmondtam a megtérésem történetét, és azt mondja, miért nem hallottam én ezt eddig? Valami ilyet akarok én is. Értem most már, hogy lehet ilyen helyzetben az Istenhez jönni. És ugyanazon a napon történt. És Isten bátorított arra, hogy nincs rossz történet. Nincs olyan történet, amit ő ne tudna használni. És azért csináljuk, és hadd térjek vissza erre a mi kis tanítványi iskolánkra, hogy ez egy olyan akadály, hogy mit mondjak, amit nem lehet megspórolni gyakorlás nélkül. Ha ezt az akadályt át akarod lépni, nem tudod megspórolni, hogy ne edzél rá. Mit mondjak? Hogy lehet elmondani az evangéliumot? Még egyszer nem megyünk bele, de a múlt vasárnap üzenete erről szólt. Van egy csomó ismeretem az Istenről, de hogy lehet ezt úgy elmondani, hogy ez 10 percben, vagy egy órában, amennyi idő van, ez érthetően, tisztán el lehessen mondani. Erre lehet készülni. Kell, hogy készítsük magunkat. És az Isten nem azt akarja, hogy a rajtvonaltól egyből a célba ugorjunk át. Ezt egyik versenyzőtől se várja. Hogy te már annyit edzettél, hogy ezt a 3 gátot légy szíves egybe ugord át, nehogy leverd valamelyiket. Isten nem ezt akarja, hanem lépésről lépésre akar bennünket vezetni ezen az úton. Elmondunk valamit, hallgatjuk őket, és aztán elmondhatjuk a saját történetünket. És tudjátok, amikor azt mondjuk el, hogy én hiszek Istenben, gondolnak bármit. Azt mondja, hogy jó neked, de hát én nem látom, nem hiszek. Hiszel az örökké valóságban, oké, de onnan még nem jött vissza senki. De amikor azt mondod, hogy az életemet ez az örökkévaló megváltoztatta, akkor azt mondja, hogy ebben hiszek. Én látlak téged, ha te mondod, akkor ez így van. És az Isten ezért küld bennünket, ezért bízta tanítványaira a békéltetés szolgálatát. Minket látnak, ismernek. Hirdessük, mert a saját életünkkel, a saját történetünkkel el tudjuk mondani az evangéliumot. Egy holland misszionárius hölgy úgy fogalmazta meg, hogy az evangelizáció, amikor elmondjuk az örömhírt, olyan, mint amikor egy áporodott szobába kinyitjuk az ablakot, és bejön a friss levegő. És érezzük, hogy valami frissesség bejön. Azt tapasztalom, hogy amikor rászánom magam, és elmondom az evangéliumot, akár ismeretlennek, akár ismerősnek, nem tudom megállni, hogy ezt ne gondoljam végig, igaz? És beszélek az Isten hatalmáról, és tudjátok, mi van bennem? Azt, ez tényleg igaz. És sokszor én is rácsodálkozok, hogy amit mondok, az igaz. Tudtam, de hú, ez olyan furcsa megint hallani a saját számból vissza, hogy mit tesz az Isten. És amikor azt látjuk, hogy életek változnak meg, akkor rájövünk, hogy azok nem mi vagyunk, az az Isten munkája. A legnagyobb csoda, amikor emberek a mi esetlen kis beszédünkre, saját történetünkre döntenek, azért, mert az Isten végzi el bennük ezeket a dolgokat. Ez nem a mi munkánk. A mi munkánk mi? Odaálljak a rajtvonalhoz, felkészüljek, és elinduljak, és fussam az akadályokat, mert akadályok lesznek. De olyan jó biztatás, hogyha úgy érzed, hogy vannak sikertörténeteid, de vannak bizony olyanok, amikor levertük ezeket az akadályokat. Hadd mondjam, emlékeztek a videóra, lehet így is nyerni. Nem jelenti azt, hogy az Isten nem tud téged és őket ebből győztesen kihozni. Csak akkor nem lesz győztes, ha megállunk. De ha folytatjuk, az Isten adhat ezekben a beszédben győzelmeket. Tehát az első akadály, hogy álljak oda a startvonalhoz, ez egy akadály, le kell küzdenem. A második akadály, hogy mit mondjak. A harmadik akadály pedig, hogy kinek mondjam el. Azt vettem észre, hogy amikor megtér valaki, és része lesz egy hívő gyülekezetnek, akkor megkezdi a kiintegrálódását a világból. Észrevettétek ezt? Kezdenek leépülni a kapcsolatai. És ha 10 év múlva, 20 év múlva azt mondanád, hogy te hívd már el a nem hívő barátodat, akkor hát, kire gondolsz pontosan? Hát nekem nincsenek már olyan ismerőseim. Van-e valaki, akinek elmutatod az evangéliumot? Hát nem. Talán de ő se. És nem tudunk olyan emberekre gondolni, akikhez oda tudunk menni. Idegenekhez meg hú, pláne nem. Kiknek mondjuk el az evangéliumot? Emlékszem, amikor megtért egy fiatal srác Zircen, és egyetlen hívő volt a gimnáziumában, és a lelkészünk, a Háló Gyuszi elkezdett hittant tartani ebbe a gimibe, és ő mondta ezt a képet, és így nagyon belém rögzült így a megtérésem után években, hogy amikor megérkezett a gimibe, a Miki barátunk ott volt a nem hívő barátaival, és meglátta ezt a lelkészt, így fölpattant, és azt mondta, akkor mehetünk? És így próbált kimenni, hogy valahol a hittant egy másik terembe tartsák meg. És mondta Gyuszi, hogy ne, maradj, maradj, én is inkább leülök, beszélgessetek tovább. És így a srác így nem értette, de hát nekünk hittanunk van, mit keresünk még itt? És így nagyon elvált a fejében, hogy voltak a nagyon jó nem hívő osztálytársai, barátai, akivel tök jól elbeszélgetett, de ahogy a hitről volt szó, ő máshol képzelt el. És olyan jó volt azt látni, hogy az életünket ott, ahol vagyunk, kell megélnünk. Nem ki kell jönni onnan, hanem ott megélni, ott építeni a kapcsolatokat, ott mesélni az Istenről. És volt egy ilyen időszak az én életemben, amikor nagyon igyekeztem tekintettel lenni a nem hívő barátaimra. Kinek mondjam el az evangéliumot? Annyira próbáltam kedves lenni, hogy még csak nem is mondtam el, hogy hívő vagyok, nehogy elriasszam őket. Tudjátok, hogy akik régóta egyfajta nyelvezetet használ, azt kezdjük megérteni, hogy hát nem értik az emberek, amit mondunk. Hogy lehet elmondani, de hát ők nem értik. Gyerek egyelemmel a kereszt alá, vér alá, és mosass meg a bárány vérében, és ezt nem értik. Mi ez? Hogy lehet elmondani? Kik fogják megérteni? Ha azt mondom, hogy gyülekezet, akkor jaj, mire fog gondolni? És egy időben próbáltam én nagyon figyelni arra, hogy milyen nyelvezetet használok. Nehogy azt mondják, hogy fú, hát ez a bigott baptista gyerek, ez furcsa. És az utóbbi időben pont azt kezdtem el gyakorolni, hogy úgy beszélek a kőszikla gyülekezetemről, ahol szívesen töltök időt. Nem nyomom, nem azt mondom, hogy hú, gyülekezet, és hú, nem is, nincs is más témám, de úgy beszélek róla, úgy beszélek a hitemről, ami része az életemnek. És az elején furcsa volt a budaörsi nem hívő barátaimnak, de megszokták. És tudják, hogy nekem ez nagyon fontos része az életemnek. És beszélek a kapcsolataimról, beszélek Istenről, a hitemről, és beszélek a gyülekezetemről. Szintén tanulságos volt az a kép, hogy azt gondoljuk, hogy annyira egyedül vagyunk a világban, amikor evangélizálunk. És szoktuk mondani, hogy mint só a tengerben, hát nem látszik, ott van, de nem látszik. És valaki azt mondta, hogy ha kivonnánk a sót a tengerből, akkor annak a tömege háromszor akkora lenne, mint a szárazföldek tömege a világon. Hú, ez mekkora? Azt gondoljuk, hogy ott jelen van, érezzük, de nem látjuk. Hogyha kivonnánk a hívőket, akkor látnánk, hogy milyen sokan vannak. Csak amikor kilépünk úgy, mint a pezsgő tabletta, felolvadunk a tömegbe, és nem merünk beszélni. Merünk-e beszélni? Megmerjük-e osztani a hitünket? Néhány héttel ezelőtt kaptam egy SMS-t az egyik barátomtól, és azt mondja, nocsak, hát mi van itt? Jól látom, a kőszikla Török Bálinton. Csak nem ebbe is benne vagy. És örültem, hogy úgy elhelyezi valahol ez a Török Bálinti barátom, hogy hallott a gyülekezetünkről, hallott az Istenről, és tudja, hogy haladunk tovább. És olyan jó volt beszélni róla, hogy arról szól ez az alkalom, az Attila vezetésével, hogy hogyan lehet megélni a gyereknevelésben azt, hogy Isten gyerekei vagyunk. Mit lehet a Bibliából tanulni? És annyira jó volt bizonyságot tenni ilyen módon. Kinek mondjuk el az evangéliumot? Volt egy olyan törekvésem, még középiskolás koromban, kis bíztatása a lelkészemtől, aki azt mondta, hogy van-e 5 olyan család a faluba, ahova el tudsz menni, anélkül, hogy megkérdeznék, hogy na mi van? Mit szeretnél? Valamit segíthetünk? Tudsz-e olyan kapcsolatokat kiépíteni? Vannak ilyen nyílt kapcsolataink? És elhatároztam, hogy nekem lesznek. Azért imádkozok, hogy legyenek olyan új barátaim, akik lehet, hogy nem térnek meg elsőre, de akik felé tudok szolgálni az evangéliummal. És amikor Budaörsre költöztünk, ez egy új kihívást jelentett, mert senkit nem ismertünk, két családon kívül, akik hívők voltak. Senkit. És olyan jó volt, hogy az Isten ad lehetőséget arra, hogy beszéljünk a hitemről. És emlékszem, amikor először azokkal a srácokkal, akik most már 8 éve együtt focizunk minden héten, először találkoztunk, így összeverődtünk és beszélgettek kocsikról, munkahelyről, mindenféléről. Igen, köszönjük. A nőket nem említjük. És így megkérdezték, hogy és te mivel foglalkozol? És hát jön ugye a nagy kérdés, hogy hát izén diákokkal olyan valamit oktatás, meg stb. És így mondtam, hogy én misszionárius vagyok. Ugye az egyik srác azt mondja, te vagy az, aki az aluljáróban hirdeted az evangéliumot? És mondtam, hogy akár az is lehetnék, igen. És de én valahogy máshogy élem ezt meg. Hadd mondjam ezt, szívesen teszem ezt is, mert szerintem ez egyébként tök fontos dolog. És így meglepődött, hogy nem hárítottam, hanem felületet nyitottam. És nem hagytam, hogy azt mondják, hogy jaj, persze, te vagy az, aki mindig mondja. És aztán, ahogy így beszélgettem ezzel a férfival, hétről hétre egyszer megkérdezte, hogy te figyelj, te miért nem kárunkodsz, miért nem beszélsz csúnyán? az a feszkó, amiben feljön, ezt hogy éled meg? Nem félsz ezektől és azoktól a kérdésektől? És olyan jó volt elmondani, de néha vannak rossz gondolataim, meg okoznak feszültséget ezek a dolgok. De amikor beszéltem a múltkor a hitemről, akkor én ezekre gondoltam. És azt mondta, na most már értem, hogy mit mondtál a múltkor. Kiknek mondjuk el az evangéliumot? Vannak olyan kapcsolataink, akik felé tudunk szolgálni. És végül a negyedik, utolsó ilyen akadályt, hogy amikor odaállunk, elmondjuk, megtaláljuk, az a nagy akadály, hogy vajon mit fog mondani, igaz? Milyen lesz a fogadó oldal? Meg fog-e térni? Nem fog-e kinevetni? Nem leszek-e egy ilyen bélyeg innentől kezdve az iskolába? Néhány éve beszéltem egy gyülekezetben, egy csoportban arról, hogy ez a munkám, hogy fiatalokkal foglalkozzak, beszéljek a diákoknak az evangéliumról, többek között a jogi egyetemistákkal foglalkozom, stb. És oda jött valaki a végén, és azt kérdezte, hogy te figyelj, te mikor bemész az egyetemre, nem vertek még meg, amert ilyeneket mondasz? Nem. És hogy fogadják? Biztos elutasítóak. És azt mondom, nem, nagyon nyitottak. Hogyha értelmesen elmondjuk nekik, beszélünk, megközelítjük, nem valami ilyen magas tónusú hangon közelítünk, és próbáljuk elmondani nekik a tutit, hanem kérdezünk és beszélgetünk. Nagyon meg tudnak nyílni ezek a fiatalok. Azt mondta, hogy nagyon érdekes. Én azt gondoltam, hogy itt ma nincs ilyen ember a világon, aki meghallgatná ezt. És azt mondtam, hogy addig, amíg nem próbáltam, én is ezt gondoltam. De amióta próbálom és gyakorlom magam ebben, rájöttem, hogy az emberek nyitottak erre a kapcsolatra. Vágynak erre. 2 éve Balúval pont a Balaton parton sétáltunk. Volt fél óránk még vacsoráig, és mondtuk, hogy oda megyünk egy fiatalhoz. Oda mentünk egy sráchoz, elkezdtünk vele beszélgetni, megjött a barátnője, elmondtuk neki az evangéliumot. Már nem tudom, hogy mondtuk el, Balú. De emlékszel, mit mondtak? Balú azt mondta, hogy és ez a kapcsolat, ez csak annyiból áll, hogy elmondasz egy imát, és azt mondod, hogy Istenem, gyere be az életembe. És hogyha ezt akarnátok, akkor gondoljátok ezt végig, menjetek haza, és ezt bármikor elmondhatjátok. És mit mondtak mind a ketten? Hát én ezt nem akarom várni ezzel, én ebben már most hiszek. És a Balú mondta, hogy de végig gondol. Nem, én már végig gondoltam, én most akarom. De menjél haza, és gondold át. De nem, én most akarom. És néztünk a Balúval össze, hogy na most mi van? Na most mi van akkor? És aztán ennek örömére idén is elmentünk. Szép borús idő volt, strandon nagyon nem voltak emberek. Azt mondta Balú, hogy ott a kukoricaárus, ő biztos ráér, estig itt van. Oda mentünk, és megismertük a Danit, és azt mondtuk, hogy Dani, van egy hírünk, amit szeretnénk neked elmondani. Elmondtuk az evangéliumot, és döntött az Isten mellett. És azt mondja, pontosan tudom, hogy mi történt az életemben. Ezen gondolkoztam napok óta, hogy van Isten, és hogy mit lehetne ezzel kezdeni, ezzel az egész Isten kérdéssel. És jöttök, és pont azt mondjátok el, ami nekem kérdés volt. És a megtérők imáját elmondtam, és azt mondtam, hogy egyetértesz vele? Azt mondta, szó szerint. És mi lesz? Elmondjuk még egyszer? Nem akarom még egyszer elmondani, én ezzel egyetértek. És kérdeztem tőle, hogy akarsz-e velem imádkozni személyesen? Azt mondta, azt szeretnék személyesen Istenhez szólni. És imádkoztunk, mondta utánam az imádságot, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy segítettetek az életemet helyrehozni. 1 óra. Ez a mi munkánk volt? Nem. Ez olyan egyik munkatársunk azt mondja, hogy az evangelizálás olyan, amikor odamész a gyümölcshöz, és egy picit megmozdítod az almát, és úgy lehullik. Szinte alig kell hozzáérni. És persze van olyan, amikor rázzuk a fát, és még nem érett meg, és akárhogy is szeretnénk, de nem hullik le. Még nem érett. Tudjátok, hogy honnan tudjuk, hogy megérett ez a gyümölcs? Hogy megrázzuk a fát. Ha nem rázzuk meg, ha nem megyünk oda, nem harapunk bele, soha nem tudjuk meg. És mondhatjuk azt, hogy nem érett. Mondhatjuk azt, hogy hát majd, ha lehullik, észrevesszük, ha majd összetörik, majd akkor kezdünk vele valamit. És az evangelizálás az, amikor oda megyünk, és megkérdezzük, hiszel-e benne? Akarod-e megszólítani az Istent? Nem rázzuk, de érezzük, hogy az Isten elkészítette. Milyen a fogadó oldal? Ha csak erre az akadályra nézünk, akkor egy kukoricaárus nem a legjobb. Nem a legjobb példa arra, hogy biztos jönnek, árusít, a főnöke már messziről nézi, hogy kivel beszélget. Rengeteg okot felsoroltunk arra, hogy miért nem ő a legmegfelelőbb. És az Isten elvégezte bennünk. Menj oda! És aztán csak láttuk, hogy az élete milyen döntéseket hozott utána ez a fiú. És persze van olyan is, amikor ostromoljuk az eget, az embert, és nem tér meg. De ok erre ez az akadály, hogy azt mondjuk, hogy vége. A versenyünknek vége. Átugrottuk, levertük, átjöttünk még egyszer, és most már nem akarom többet. Nem akarom többet próbálni. Az Isten nem erre hív bennünket. Mai délelőtt hadd bátorítson az Isten minket arra, hogy amikor a saját életünkre gondolunk, akkor nézzünk Krisztusra, és az akadályok azok ne a céljaink legyenek. Ne az legyen a célunk, hogy átjussunk ezeken a gátokon, hanem az Isten legyen a célunk. Ha tekintetünk úgy van, és a tekintetünk, a szívünk Krisztuson van, akkor a testünk engedelmeskedni fog neki. Ha az akadályokat nézünk, megtörténik, hogy átugrunk egyen-kettőn, leverjük, és nem leszünk többé motiváltak. Motiváljon bennünket ez a kapcsolat. Mi az, amit Krisztusért megteszünk? És akkor, amikor az embertársainkra gondolunk, akkor szintén lássuk ezeket a gátakat. Nem azért vannak ott, hogy megálljunk, azért, hogy átmenjünk rajtuk. Átvezet az út, és Krisztus fogja a győzelmet adni. Hadd ismételjük el még egyszer ezt az igét, amit tanultunk az elején, benne vagytok? Ki tudjuk még vetíteni, Balú? Mert az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. El tudjátok velem együtt mondani? Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mennyi atyánk, jövünk hozzád ezen a reggelen, és azt kérjük, hogy szabadíts fel bennünket a veled való kapcsolatunkban. Add, hogy le tudjunk tenni minden terhet, ránk nehezedő bűnt, tudjunk rád nézni, tudjuk felismerni újra, hogy te vagy az élet forrása. És bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor magunk forrásából táplálkoztunk. Bocsáss meg, hogyha néhány akadály után feladtuk, és azt mondtuk, hogy mi nem akarunk tovább menni. Mi belefáradtunk, mi a saját útjainkon megyünk. És tudjuk azt, hogy ezek az utak nem a célhoz vezetnek. Ezek az utak, ezek csalódásokhoz vezetnek. Köszönjük, hogy benned nem kell csalódni. Köszönjük, hogy benned igazi reménység van. És add, Uram, hogy olyan erős kapcsolatokat tudjunk megélni itt valamennyien veled, hogy ebből fakadjon a bizonyságtétel. És add, hogy amikor akadályokhoz megyünk, akkor élvezzük azt, hogy felül lehet emelkedni ezeken az akadályokon. És segíts emlékeztetni bennünket, hogy a gyengeségünkből, rugalmatlanságunkból, akár felkészületlenségünkből leverünk néhány akadályt, hadd emlékezzünk arra, hogy nem ott ért véget a verseny, hanem lehet tovább menni, lehet küzdeni, és te ki tudsz még így is győztesen hozni bennünket. Uram, látod, hogy kinek az életében, akik itt vagyunk, milyen akadályok vannak, vagy milyen akadályokat vertünk már le. Kérünk, adj erőt, szeretnénk tovább menni, és szeretnénk a te győzelmedet megélni és megtapasztalni, add, hogy ilyen bátrak legyünk az evangélium hirdetésében is. Amen.